még ez a fajta politizálás vagy politikusság, hanem mert nyilván nem akarja senki determinálni így a regényének a terét azzal, hogy konkrét helyre helyezi, vagy konkrét környezetben. De én azt éreztem, hogy itt fontos az, hogy legalább a sejthetőnél egy kicsit érzékelhetőbben lehessen tudni azt, hogy mit vagyunk. És az, amit itt elképzeltem ebben a disztópiában, az olyan mérhetetlenül nem elrugaszkodott elképzelés, szerintem.
Sajnos.
Igen.
Engem igazán az lepett meg, cím alapján azt gondoltam, hogy itt egy együttmaradás lesz, és egy együtt válvetve fognak majd harcolni a szereplők, de nem. Viszont itt van egy bonobó egy piktogram ezen a könyvön, ami azt jelzi, hogy talán folytatás is várható.
Így van, így van. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez egy több részes regény folyamnak lenne az első része, és ezen dolgozom is. A Nem hagylak itt cím, ezen gondolkoztunk, hogy erről legyen egy külön szekvencia mondjuk a könyv elején vagy végén, hogy ez pontosan mire vonatkozik, de aztán mindig úgy döntöttünk a kiadóval, hogy ez legyen inkább egy ilyen kvázi sejtelmesebb cím, amin gondolkozhat az olvasó, hogy miért ez a címe, de egyébként, ami ennek a konkrét eredeti oka, az az, hogy a Margaret Mead nem kultúrantropológusnak volt az a, hát ilyen anekdota, vagy az ő nevéhez köthető az az anekdota, hogy akkor kezdődött a civilizáció, amikor az első ember nem hagyta a sebesült társát maga után, hanem visszament és bekötözte a sebeit, és magával vitte. És erre vonatkozik gyakorlatilag a Nem hagylak itt. Számomra a civilizáció kezdete, vagy a civilizáció megléte az oktatásnak, és a kultúrának, és a tudásnak a meglétével azonos. Nyilván ez nem tudható így a könyvből, mert végül ez nem került bele, de sokféle aspektusára ráhúzható szerintem ez, vagy társítható a Nem hagylak itt cím ennek a könyvnek, és igen, az egyik tényleg az, hogy nem fogják ott hagyni egymást ezek a fiatalok semmiféle értelemben a jövőben.
Szóval a 80-as évek végén történt az országban egy nagy politikai átrendeződés. Előzőleg többen is megszállás alatt tartottak minket, de az egész 20. századi történelmet most nem veszük át. A lényeg, hogy 1989-ben kikiáltották a harmadik köztársaságot, mégpedig ott mutatott az óváros házai mögött álló fejedelmi kupolás épület romjaira, amely egykor büszkén magasodott a várost átszelő folyópartján. Az ilyen épületeket parlamentnek hívták. Ott ülésezett az úgynevezett országgyűlés, és a vezető politikusok onnan kormányoztak, az élükön a miniszterelnökkel. Az épület ugyanaz volt akkor, mint most a Cancellaria Respublicana, vagy az Anima, tudjátok, a hivatal eszmei központja. Csak sokkal coolabban nézett ki. És az akkori emberek se tudták, hogy ki az. Szól közben az egyik újonc, egy copfos 12 év körüli lány, akinek a nevét még nem sikerült megjegyeznem. Mármint, hogy kicsoda a miniszterelnök. De tudták. Tudták, sőt, ők választották meg az országot vezető párttal együtt. Név szerint szavaztak rájuk. Bár pártok most is vannak, húzza el a száját Tomó keserűen, a szavazás már csak névleges. Vagyis a választási rendszerben annyi a csalás, hogy teljesen mindegy, kire szavaztok, úgyis a hivatal kerül ki győztesen. Ráadásul az info korlátozása miatt nem is ismerjük rendesen a többi pártot. Apukám valahonnan ismeri őket, jegyzi meg egy meghatározhatatlan korú fiú. Az arca alapján lehet akár 9 vagy 15 éves is. Néha el szokott menni esténként, és amikor hazajön, erről suttognak anyukámmal a konyhában, nem tudják, hogy hallom őket. apukád bátor, bólint Tomó ünnepélyesen, és nem teszi hozzá, amit úgyis mind tudunk. Ha elkapják, nektek annyi, de a legtöbben érthető módon nem kockáztatnak. És miért nem tudjuk, ki vezeti a hivatalt, szólal meg ismét a copfos kislány. Ezt sose mondják el otthon, kiakadnak, ha megkérdezem. Hát mert a szüleidnek tényleg lövésük sincs róla. Tomó a hajába túr, felzaklatja a téma, de tisztában van vele, hogy beszélnie kell. A gyerekeknek muszáj megérteniük, mivel állnak szemben. Senki sem tudja, mégpedig azért, mert a hivatalnak így jó. Ha nincs konkrét célpont, nem tör ki lázadás sem, mert nincs ki ellen lázadni. Tiszta? Szóval ott tartottam, hogy volt ez a rendszerváltás. De az előző rendszerben, tudjátok, amikor megszállva tartottak minket, az emberek mindent az államtól kaptak. Az állásukat is. Ezt úgy hívták, hogy szocializmus. A rendszerváltás után pedig egy új eszmerendszer terjedt el az országban, amit kapitalizmusnak neveztek. Ez röviden azt jelentette, hogy mindenki magáért felelős, és bármi az övé lehet, ha meg tudja fizetni. Atom, vigyorgott Misi, bár most is ez lenne. Meg volt a maga árnyoldala, rázta meg a fejét Tomó. A hivatal nem véletlenül került hatalomra egy idő után. Gondoljatok bele, zsír, ha bármi a tiéd lehet, viszont ha valamiért elfogy a pénzed, vagy soha nem is volt, mert a szüleid nem engedhették meg maguknak, hogy tanítassanak, és nem kaptál jól fizető állást. Az állam ilyenkor sem nyúlt senki után. Az emberek egymásnak segítettek, ha tudtak. Minden a gazdagoké volt, a szegények pedig fűtés és kaja nélkül nyomorogtak. Néhányan iszonyúan meggazdagodtak, de a legtöbben tök csórók lettek, pedig az ország vezetésének ezt nem lett volna szabad hagynia.
Bonobó. Beszéljünk erről. Ez egy majomfajta. Én megnéztem a neten, mert tájékozatlan vagyok, és barátom Google azt mondja, hogy ez egy kihaló félben lévő majomfajta.
Igen, pontosan. Beszélnek is róla a könyvben a fiatalok, hogy valóban így van, kihaló félben van a bonobó, aki az a majomfajta, akinek a DNS-e csak 6%-ban különbözik az emberétől, ami mérhetetlenül kicsi, tehát hogy tényleg, hogy az ember belegondol abba, hogy 94%-a a mi DNS láncunknak azonos ezzel a majomfajéval. Ők tényleg társadalomban élnek, nekik női vezetőik vannak, nagyon sokféle módon gondozzák egymás kicsinyeit, stb. Tehát nagyon sokféle módon úgymond civilizált majmok. Valóban már nagyon kevesen élnek sajnos a Földön, és ők is egy afrikai nemzeti parkban találhatóak meg. És én azért éreztem ezt fontosnak, hogy igen, hogy, hát, hogy azok a, ebben a világban, ahol a disztópia játszódik, itt ugye azok a fiatalok, akik tanulni vágynak, és többet akarnak, és ki akarnak látni abból, ami körülöttük van, azok ez a bizonyos kihalóban lévő fajta, akinek ez a pár egyede, aki szerepel a kerülben, ők próbálják fenntartani és megóvni ezt a fajta kíváncsiságot és tudásvágyat.
5 fiatal, 3 lány és 2 fiú teljes békében, ám de igen nagy érzelmi kötődéssel. Mi lesz itt az érzelmekkel?
Hát, meglátjuk.
Kalapos Éva Veronikával beszélgettünk, Nem hagylak itt című regényéről, ami a Lampion könyveknél jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy milyen színű szalagokat kell viselniük az embereknek társadalmi státuszuk jelzéseként. Megfejtését a keménykötés, kukac@civilradio.hu címre várom. Végi kiadónál jelent meg az Agymenők családi kártyacsomag és az Ezt nem hiszem el sorozatban a Dinoszauruszok című ismeretterjesztő kötet. Szűcs Adrián szerkesztővel beszélgetünk. Két korosztályt céloz meg ez a társas játék.
A kis családi csomagról, mert az az érdekessége, hogy korábban már jó 10 évvel ezelőtt jelent meg az első Agymenők, ami akkor 8 korcsoportnak készültek a kérdések és válaszok. Ezután jelent meg egy olyan kérvény, ami szintén az Agymenők családhoz tartozik, de ez tematikus kérdéseket, kvíz kérdéseket tartalmazott. Ez a föld és dinoszaurok és állatok témában jelent meg, és ezt követte ez az Agymenők családi csomag, aminek az az apropója, hogy itt tényleg, ahogy említetted is, az egész család tud vele játszani, mivel több korosztálynak, több korcsoportnak szólnak kérdések. Úgy kell elképzelni, hogy minden oldalon 7 kérdés szerepel, és ugye van a legkisebbeknek, az óvodásoknak, úgy az 5-6 éveseknek szóló kérdés. Az alsó tagozatosok, ők sokkal több kérdést kaptak, ott ők a 6-7-7-8-8-9-9-10 éveseknek is egy-egy kérdés szerepel, aztán a nagyobb gyerekeknek, a felsősök kapnak egy kérdés, és hogy ugye családi csomagként a szülőknek is található minden oldalon egy kérdésük. Van egy kérdés oldal, és utána a válasz oldal. És hát így a témakörök, igen, az, ami két nagy csoportja van, egyrészt matematika, magyar, földrajz, történelem, tudományok és a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmazza, illetve vannak feladatok, szórakoztató feladatok is, amik a gondolkodást serkentik meg, és amik azért néha elég viccesek és humorosak is tudnak lenni.
Mit jelent az, hogy például az, hogy akció?
Igen, igen, ugye ez egy aktivitás serkentő feladat. Mondok például egy példát, egyről mutatja, hogy fordulj meg egy ponton állva háromszor. Ez egy 5-6 éves korcsoportnak szóló feladat, de mondjuk egy nagyobbaknak érdekes, hogy számolj el úgy 10-ig, hogy a páros számoknál a jobb lábadra ugrasz, a páros lábadnál pedig a balra. Utánzás, vagy hanggal, vagy hang nélkül kell az adott feladatot megoldani. Például a pantomimnél úgy kisgyereknek be kell mutatni, hogy egy öreg ember mondjuk bottal sétál, és ugye az hang nélkül neki azt el kell játszania, vagy a hanggal utánozni kell egy robot hangját. Van a pantomim, meg van az utánzás, akkor ugye az egyik hanggal, a másik hang nélkül. Az Agymenők, azt gondolom, hogy annak a legnagyobb előnye, hogy minden családnak egy remek lehetőség arra, hogy egy közös játékra sarkalja őket, és hát miközben ő mindenki nagyon jól szórakozik, egy rengeteg új dolgot megtanulhatnak és megtudhatnak.
Van még egy nagyon izgalmas könyv. Én már most elárulom, hogy én megkerestem a Magyar Dinoszaurusz Egyesületet, és velük is fogok beszélgetni a könyvről, mert ez egy fantasztikus, izgalmas könyv, és azt gondoltam, hogy hogy talán te dinoszauruszokról nem fogsz nekem túl sokat tudni mondani, csak a könyvről. Ők viszont tudnak esetleg...
Így van.
Esetleg tudnak nekünk olyanokat mondani, hogy például érdekes beszélgetést remélek ettől.
Ez biztos, hogy így lesz. Ebben erre mi nem kapunk választ azra a könyvre, de nagyon ebben a könyvben, de rengeteg információ, rengeteg ismeretanyag, iszonyú gazdag ismeretanyagot tartalmaz ez a könyv. Érdemes egy-egy oldalpárt, egy-egy témát elővenni, és egyszerűen csak elolvasni. Legfontosabb erről a könyvről tudni, hogy a legeknek, a rekordereknek van itt a hangsúly. Melyik dinoszaurusz volt például a leghosszabb, a legnagyobb testű, a legveszélyesebb, a leggyilkosabb, tehát most csak így általánosságban mondok egy pár dolgot. Nagyon sok plusz információval, érdekességgel, ami nagyon fontos, hogy nagyon látványos a képi világa. Tehát izgalmas ábrák, még inkább érthető legyen. A rekordereket legtöbbször ugye egy összehasonlítás vagy egy fotó alapján lehet legjobban értelmezni. Pont ebben rejlik ennek a könyvnek a nagy varázsa, hogy kis érdekes tények mellett kiegészíti a fotókkal, az ábrákkal, és így hívja az ember az információt magába, és nagyon könnyen és sokkal gyorsabban meg tudja jegyezni, mert amúgy hemzsék az érdekességektől, tehát azt el kell mondani, és nem csak a gyerekeknek, hanem azt gondolom, hogy felnőttként is, szülőként is igazán izgalmas olvasmány.
Divat-e még a dinoszauruszok szeretete, mert egy időben nagyon, de a gyerekek nagyon le voltak érte.
Ők ugyan kihaltak, de én szerintem a téma az örök. Tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb gyereknek van dinoszauruszos korszaka. Tehát amikor őrület van, minden, ami hozzájuk kapcsolódik, lehet, hogy rövidebb ideig, hosszabb ideig, de odáig vannak érte, és nagyon szeretik ilyenkor a könyveket is lapozgatni. Én azt gondolom, hogy sokkor a szülő tanul a gyerektől, tehát én is volt tapasztalatom. Kapásból tudta a neveket, amit a szülőként csak pislogunk, hogy ez honnan is volt, hogy ezeket az extrém és különleges neveket és mindenféle adatot, hogy hány kiló és mekkorák voltak. Nagyon-nagyon szívja, mint a szíva csak kiszadjuk ezt a rengeteg információt, és hát ez a könyv ez meg az, hogy nem egy száraz felsorolásként, hanem ezekkel a izgalmas képekkel, grafikonokkal, ábrákkal, tényleg ilyen lényegre törő kis információkkal, tényleg lenyűgöző kiadvány a számukra.
Ez egy sorozat, de ezt nem hiszem el.
Igen, ez már jó pár éve kedvelt és népszerű kiadványok nálunk, tehát a legelső az egy alapmű, nem új alapmű volt, de ez volt a fő címe, hogy ezt nem hiszem el, ez több témában dolgozott fel különböző rekordereket, mindig ezen van a hangsúly, hogy ez látványosan bemutatja ugye a képeket és összehasonlító ábrákat.
Szinte minden ma élő szárazföldi állat kommunikál hangokkal, és ez a kihalt dinoszauruszokra valószínűleg szintén jellemző lehetett. Néhány fosszíliának olyan vonásai vannak, amelyek valamilyen hangkeltéshez kapcsolódnak. A modern madarak, amelyek az anatómiájuk nagy részét a dinoszaurusz őseiktől örökölték, közismerten rendelkeznek ilyenekkel. Természetüktől függően a dinoszauruszok röföghettek, trombitálhattak, fütyülhettek, nyikoroghattak, vagy akár moroghattak is. De eddig a kutatóknak nincs bizonyítékuk rá, hogy bármelyikük üvöltött volna. Sok madár tud énekelni, az alsó gégefőjének köszönhetően. Ennek a két ága külön-külön működik, így a madár egyszerre két hangot is ki tud adni. Mivel a madarak a teropoda dinoszauruszok leszármazottai, néhányuknak hasonló hangképességük lehetett. Az aligátorok és a krokodilok szintén a dinoszauruszok rokonai tudnak röfögni, morogni és ordítani, de képesek mély dübörgő hangot is kiadni. Ez az infrahang túl mély, hogy mi meghalljuk, de a rezgések áthaladnak a talajon és a vízen. az elefántok is képesek hasonló hangokat kiadni. A rezgések hatására a víz táncra perdül a krokodil hátán. Néhány ma élő állatnak, köztük számos békának, fókának és majomnak felfújható hangzsákja van, amely jelentősen felerősíti a hangjukat. A növényevő Muttaburrasaurus ormányán lévő üreges szerkezet hasonló hangzsákot tarthatott. Az elefánt ormánya a légcső meghosszabbítása, amely a felső gégefőt tartalmazza. Ez teszi lehetővé, hogy hangos, trombitáló hangokat adjon ki, amelyek nagy távolságra is eljutnak.
Én most csak visszatérek, ez is például nagyon érdekes, hogy a leghosszabb ürülék fosszília, amit találtak a dinoszoroszoknál, eddig ez, hogyha letesszik, akkor ez mondjuk a hosszúság olyan, ha 7 WC papírtekercset egymás mellé tennénk. Tehát ez az, amikor úgy van egy, mondjuk egy kiló, egy centiméter leírva, amikor látja is így ismert dologban mellé társítva, akkor ez nagyon-nagyon megragad a gyerekek meg emlékezetében. És hát ugye ez az alapmű mai napig nagyon keresik és szeretik, és utána meg egyes témák is megjelentek, különböző témákban, mint az állatok, vagy az emberi test, és akkor most ez a legújabb nálunk, igen, ez a dinoszoroszok téma, ami ez a legfrissebb a sorozatban.
Szűcs Adrián szerkesztővel beszélgettünk, az Az menők családi kártyacsomag, és az Ezt nem hiszem el sorozatban dinoszauruszok című ismeretteljesztő kötetről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy az agymenők kártyacsomagban hány kérdés szerepel egy oldalon. Megfejtését a keménykötés, kukac, civilradio.hu címre várom. A dinoszaurusz könyvhöz kapcsolódóan megkerestem a Magyar Dinoszaurusz Alapítványt. Ősi Attila, paleontológussal, egyetemi tanárral, az alapítvány elnökével beszélgetek. Engem az izgat, hogy hogyan lesz valakiből dinoszaurusz kutató?
Hát, azt hiszem, hogy azokban az országokban, ahol viszonylag sok dinoszaurusz kutató van, ott ezt könnyebben meg lehet válaszolni, hogy legalábbis azokat az utakat, egyetemi pályafutásokat könnyű fölvázolni, mert általában vagy biológiai, vagy földtudományi oldalról indulnak azok az egyetemisták, aztán később kutatók, akikből végül dinoszaurusz kutatók lesznek. Ilyen szempontból hasonló a helyzet nálunk is, mivel hogy paleontológus szak, vagy akár dinókutató szak, vagy ilyesmi nincsen Magyarországon, most már kb. A világban sehol, de nálunk hagyománya sem volt ennek. 25 évvel ezelőtt ugyanis nem is voltak Magyarországról dinoszaurusz leletek, leszámítva a mecseki komlosaurusz lábnyomait. Erre azonban nem alapozott egy karriert, hát akkoriban meg még végképp nem. Ennek az volt az oka, hogy egész egyszerűen nem voltak ugye Magyarországon olyan csontmaradványok, vagy olyan lelőhely, amire akár egy doktori pályafutást, egy későbbi posztdok kutatási tervet, vagy bármi komolyabb, évekig tartó kutatást lehetett volna alapozni, és aztán valaki kinevelődik dinókutatóvá. Azonban amikor 2000-ben, 25 évvel ezelőtt, kb. Napra pontosan egyébként, április 29-én kerültek elő az első leletek, 2000-es évben, amikor ezek előkerültek, és utána aztán megindultak az első szisztematikus ásatásaink, én még akkor egyetemi hallgató voltam, akkor világossá vált, hogy itt olyan mennyiségű leletanyag van, és egy olyan feltárható terület van, amelyre a szakdolgozaton túl, ami akkoriban elkezdett készülni, a doktori kutatásomat, majd későbbi postdoc kutatási témákat, pályázatokat is lehet indítani, és ez azóta is így van, úgyhogy én tulajdonképpen 25 éve dolgozom döntően, nem csak, de döntően ezen a lelőhelyen, ennek a lelőhelynek az anyagán, ami most már több mint 100 000 fosszíliára rúg, egyes apró pici parányi fogaktól, csontoktól kezdve a csontvázakig, egy nagyon komoly leletanyag került elő. És hát végülis én így lettem dinoszaurusz kutató, hogy geológusként végeztem, majd a doktori kutatásaimat szintén az ELTE-n folytatva szereztem doktori fokozatot paleontológiai témában, méghozzá a bakonyi dinoszaurusz lelőhelynek a feldolgozásával.
Tehát azt mondhatjuk, hogy már kisgyerekkorában szeretett túrni a földet? Tehát, hogy érdekelte a földtan?
Hát, engem az ősmaradványok, vagy ilyen a dinoszauruszok kisgyerekkoromban nem igazán érdekeltek. Én a 80-as években voltam gyerek, és akkoriban még a dinoszauruszoknak a világa Magyarországon szinte ismeretlen volt. Volt néhány olyan a keleti blogban elérhető könyv, mint a Burian féle könyvek, amelyek fantasztikus illusztrációkkal ellátott könyvek, amelyek hát vagy megragadták az ember fantáziáját, vagy nem. Én emlékszem, mikor ezeket a könyveket 80-as évek végén, 90-es években így forgattam, és hát egy teljesen idegen, érthetetlen dolgok voltak ezek számomra, az ősvilág, a sok millió évvel ezelőtti dolog, ezek mik, hogyan, mi az, hogy sok millió évvel ezelőtt. Az iskolában nem tanultunk ugye ilyen dolgokról, a gimnáziumban már a 90-es évek közepén, amikor jártam, már persze nagyon alapjaiban, de valami földrajz órán, biológia órán tanultunk, úgyhogy nekem igazából 13-14-15 éves koromban, tehát a gimi elején jött az a fajta bekattanás, egyszerűen fogalmazva, hogy én őslénykutató szeretnék lenni, és szeretném megtalálni Magyarország területén is azokat a dinoszaurusz fosszíliákat, amelyek jó esély van, hogy itt is vannak, csak még nem találta meg őket senki.
Ősi Attila paleontológussal, tanszékvezető egyetemi tanárral beszélgettünk arról, hogyan lesz a dinoszaurusz érdeklődésből tudományos karrier. A könyvekből Pogán György olvasott fel szemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. Amikor az adóbevallását készíti, akkor lehetősége van arra, hogy a befizetendő összeg 1%-át egy civil szervezetnek ajánlja fel. Eddig is sok szervezet versengett a figyelméért. A jelenlegi helyzetben azonban minden forrás megszűnni látszik, így a közadakozás marad a független média túlélésének egyetlen módja. Döntsön fel!